Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Október 1-től a három gyerekes anyáknak nem kell esziát fizetniük a munkajövedelem után.
Függetlenül attól, hogy még kiskorúak a gyermekeik, vagy már nagyobbak, és addig vehetik ezt igénybe, amíg nyugdíjba nem vonulnak.
Új szenzoros online kérdőívet fejlesztett ki a Gyermekút Módszertani Központ.
Szenzoros feldolgozási problémákat vagy zavarokat nagyon jól tudja beazonosítani, ez szenzoros és mozgásos élmények kérdőívének nevezzük.
Október 13-áig lehet jelölni matematika, fizika, kémia vagy biológia szakos tanárokat a Rácz tanár úr díjra.
Ne csak jó tanár legyen, hanem egy példamutató ember is, aki mindenben egy életre is neveli a diákjait.
A felmérések szerint az emberek fele nem olvas, mert nincs rá ideje, nincs hozzá türelme, vagy azért, mert nem érti, amit olvas.
Ugye ez a fele olvas, fele nem olvas, ez a 18 év alatti korosztály esetében is pontosan így van.
Október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, egyebek mellett a munkabér, a vállalkozói kivét, vagy az őstermelői tevékenységből származó jövedelem után. A szaktárca számításai szerint egy átlagkeresetű három gyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet. Az adómentesség nem jár automatikusan, azt igényelni kell. A részletekről Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgettünk.
Október 1-től a családi adócsökkentési program új eleme indul el, aminek az a lényege, hogy minden olyan édesanyja, akinek három gyermeke van, aki már három gyermeket nevel vagy felnevelt, ők mindannyian esziámentessé válnak, tehát nem kell megfizetniük a 15%-os személyi jövedelemadót. Függetlenül attól, hogy még kiskorúak a gyermekeik, vagy már nagyobbak.
Meddig érvényes rájuk ez az adómentesség?
Ez az adómentesség a munkajövedelmek után vehető igénybe, tehát más típusú jövedelem után nem, és addig vehetik ezt igénybe, amíg nyugdíjba nem vonulnak.
Sokakban felmerült az, hogy vajon fontos-e az, hogy egészen nyugdíjig tartson ez a kedvezmény, nem pedig mondjuk, mint a családi pótlék, például az egyetem végéig.
De azt látjuk, hogy azok, akik több gyermeket nevelnek, 3-4 gyermekes édesanyák, náluk a munkából is, a karrierből is több idő maradt ki, pontosan azért, mert több gyermeket kellett felnevelniük. Tulajdonképpen ez a kedvezmény ezt próbálja kompenzálni, és azt a hátrányt, amelyet a gyermeknevelés idejében elszenvedtek a munkaerőpiacon, ezt igyekszik ellensúlyozni az, hogy most ők adómentessé válnak.
A két gyermekesek mikortól számíthatnak hasonló kedvezményre?
Két gyermekesek esetén azok, akik 40 év alattiak, ők január 1-től kerülnek bele ebbe az esziámentes körbe, majd 2027. januártól azok, akik 50 év alattiak, és 2028-tól pedig azok, akik 60 év alatti két gyermekes édesanyák, tehát itt egy fokozatosság várható, de az a lényeg, hogy 2029-re minden olyan édesanyja, aki két gyermeket nevelt vagy felnevelt, mindenki belekerül ebbe a körbe.
Ez azt is jelenti valahol, hogy az egy gyermeket nevelő édesanyák nincsenek egyelőre tervben, hogy ők is megkapják ezt az eszi a kedvezményt?
Az egygyermekes édesanyákról azt lehet elmondani, hogy ők 30 év alattiak, tehát 30 év alatti egygyermekes édesanyák, vagy még pici 3 év alatti gyermekük van, mert cseden, gyeden vagy gyesen vannak, akkor ők is érvényesíteni tudják az SZIA mentességet. Pontosan azokban az időszakokban, amikor még kicsi a gyermek, vagy még fiatal az édesanyja, és emiatt kisebb a jövedelme, akkor ők is benne vannak ebben a körben. A későbbiekben pedig az esziámentesség ugyan nem, de a családi adó kedvezmény duplázása az vonatkozik rájuk is. Ugye nem véletlen, hogy így lett kitalálva ez a rendszer, hiszen hadd hozzam ide például a Franciaországot példának, ahol az egygyermekesek egyáltalán nem kapnak semmilyen támogatást, egyszerűen azért, mert egy vagy két fizetésből, hogyha mondjuk egy apa és anya nevel egy gyermeket, az pont fele annyi kiadást jelent, mint hogyha kettőt, harmad annyit, mint hogyha hármat nevelnek, miközben a szülők összbevétele az pontosan ugyanannyi. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rendszer ez igazságos, a családi adózás rendszere tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy gyermekszám szerint tekinthető progresszívnak, és egyébként a magyar emberek többsége is a kutatásaink szerint ezt így igazságosnak tartja, ahol több gyermek van, ott kevesebb a az adózás, tehát ez egy olyan rendszer, amely kompenzálja azt, hogyha valaki nem egy, hanem több, kettő, három, négy gyermeket nevel föl.
Úgy fogalmazott, hogy a többség igazságosnak tartja, ezek szerint van egy kisebbség, amelyik igazságtalannak. Ők mivel érvelnek, és erre milyen válaszok vannak?
Gyakran halljuk mostában azt is, hogy azt mondják, hogy a családi adózás csak a gazdagokat segíti, miközben az adatok éppen ennek az ellenkezőjét mutatják, hiszen eleve a családi adózásban nagyobb részt olyan szülők vesznek részt, akiknek a jövedelme az átlagbér alatti. Azt is látjuk egyébként, hogy pont a legalacsonyabb jövedelműek azok, akik tulajdonképpen 0 forintot fizetnek be adóként, illetve járulékként az államkasszába, hiszen a családi adókedvezményt azt nem csak a személyi jövedelemadóból, hanem a járulékokból is érvényesíteni lehet. Tehát ők azok, akik a bruttó bérüket nettóként kapják meg.
A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
A Gyermekútmódszertani Központ kifejlesztett egy új szenzoros online kérdőívet, ami a segítségnyújtás különböző szintjein tevékenykedő szakemberek állapotmegismerő munkáját támogatja. Kalapos Mihály Kereki Juditot, a Gyermekútmódszertani Központ igazgatóját kérdezte.
Sok gyermeknél előfordul, hogy bizonyos ingerekre, amelyek a környezetéből érkeznek, szokatlanul vagy furcsán reagál. Vannak olyan gyerekek, akik nem szeretik, ha túl hangos körülöttük az élet. Érzékenyek, például a címke van a ruhájukban, vagy nem szeretik, ha a hajukat, körmüket vágják. Van, aki pont ellentétes módon nagyon szereti az erős zajokat, maga is kelti ezeket, illetve szereti az erős ízeket, szagokat. És van, akit ez sem a szagok, sem az ízek nem érdekelnek, viszont mindig piszkos a ruhája, cipője, keze, arca és lóg rajta a ruha. Ezek általában utalhatnak olyan szenzoros feldolgozási zavarokra vagy problémákra, amelyekkel a szülők nincsenek tisztában, hiszen ők csak a látványt látják és érzékelik a gyermeknek a reakcióit, és nagyon gyakran mondják azt, hogy figyelmetlen a gyerek, fegyelmezetlen, vagy nem tud megfelelően viselkedni a környezetében a társaival, miközben ezek a jelenségek, a gyermekek problémái megfelelő terápiákkal nagyon jól kezelhetőek. A Gyermekútmódszertani Központ, mivel nem volt erre vonatkozóan korábban olyan diagnosztikus eszköz vagy szűrőeszköz, amellyel ezeket a problémákat megfelelően azonosíthatták volna, egy olyan online szűrőeszközt fejlesztett, amely ezeket a szenzoros feldolgozási problémákat vagy zavarokat nagyon jól tudja beazonosítani, ez a szenzoros és mozgásos élmények kérdőívének nevezzük, és ezeket a kérdőíveket úgy fejlesztettük ki, hogy minden szakember az ő szintjén, tehát amit tud ezekről a problémákról hozzájuthasson. Vannak olyan jogosultsági csoportok, akik már diagnosztikus eszközként is tudják használni, van, akik elemzésre és szűrésre, és vannak olyan csoportok, akik szűrésre használják ezeket. A Gyermekútmódszertani Központ a gyermekút.hu aloldalán tette közzé ezeket a kérdőíveket, és azok a szakemberek, akiket érdekel ez a téma, illetve ez a kérdőív, és látják maguk körül azokat a gyerekeket, akiknek vannak ilyen problémái, illetve már a szülők jelezték feléjük, akkor regisztrálhatnak erre az oldalra. 3-5 napon belül kapják meg a visszajelzést a regisztrációjukra, beléphetnek a kérdőív oldalára, és innen rögtön már a szülő felé továbbíthatják a kérdőívet, tehát a szülő tölti ki a kérdőívet, de a szakember fogja értelmezni, illetve elemezni a kérdőívet, illetve azok a szakemberek, akik szűrési célzattal tudják használni, ők rögtön már tudják a szülőt tovább küldeni ahhoz a szakemberhez, vagy abba az intézménybe, ahol az ő gyermekén segíteni tudnak. Tehát ezek a problémák megfelelő terápiás ellátással orvosolhatók, és hát ez a mi hosszú távú célunk is, hogy terjesszük ezt az eszközt a szakemberek körében, hiszen akkor több gyermeken tudunk segíteni, és a szülők számára is megjelennek ezek a problémák, és tudják, hogy itt szakemberhez kell fordulni egy ilyen problémacsoport esetén, és nem feltétlenül csak legyinteni kell rá, hogy mert rendetlen a gyerek, vagy figyelmetlen.
Fontos, hogy ez a kérdőív a szakembereknek, tehát nem a szülőknek szól, Egyrészt kérdezem ezt, másrészt mit várnak ettől a kérdőívtől?
A szakemberek számára szól a kérdőív, tehát a szakemberek regisztrálnak a gyermekut.hu oldalon, és ők jutnak hozzá a kérdőívhez, ők továbbítják a szülőnek, hiszen a szülő tölti ki a kérdőívet majd. Szakember tudja értelmezni a kérdőívet, hiszen kap az online felületen olyan adatokat, illetve olyan elemzést, ami alapján ő már a saját tapasztalatai alapján tudja értelmezni a kapott adatokat, és tudja, hogy mit javasoljon a szülőnek, illetve milyen terápiafejlesztés szükséges ahhoz, hogy a gyermek aztán tovább tudjon lépni ebből a helyzetből, és megfelelő módon tudjon a továbbiakban fejlődni. Azt várjuk a kérdőívtől, hogy a szülők, hogyha már eljut hozzájuk az az információ, akkor tudatosabban fognak figyelni a gyermekeikre, hiszen nagyon sokszor nem is gondolják, hogy azok a rejtett problémák, azok valamilyen olyan szenzoros érzékenységnek, vagy olyan működésnek a zavarai, ami erőteljesen befolyásolja a gyermeknek akár az értelmi, érzelmi fejlődését, és hogyha ebben tudatosodnak, akkor könnyebb lesz felismerni ezeket a problémákat, és arra is választ kapnak, hogy mi a megoldás erre, tehát hogy hogyan tud a gyermek a megfelelő terápia hatására akár tünetmentessé válni, illetve könnyebben élni a saját életét. Ezek a hétköznapi életben megjelenő tünetcsoportok sokszor jelezhetnek nagyobb problémákat is, tehát akár az autizmus spektrum zavar, vagy a intellektuális fejlődési zavarok, vagy tanulási zavarok, vagy figyelemhiányos hiperaktivitás zavar esetében is lehetnek ilyen típusú tünetek az állapot mögött.
Kereki Juditot, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatóját hallották.
Családi hét.
Október 13-áig lehet jelölni matematika, fizika, kémia vagy biológia szakos tanárokat a Rácz tanár úr életműdíjra. Az idén 25 éves 2,5 millió forint pénzjutalommal járó elismerést azok a kiváló oktatói, nevelői munkát végző pedagógusok kaphatják meg, akik a tehetséggondozást is hivatásuknak tekintik, mondta el az Inforádiónak Kró Norbert akadémikus, a díjat gondozó alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke. Varga Mónika interjúja.
László a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban volt matematika tanár, de egy ideig igazgató is, egy kiváló oktató volt. Én egy szemétől direkt információt kaptam erről, Wigner Jenőtől. Wigner Jenő, amikor találkoztunk, Stockholmban voltam, amikor a Nobel-díjat kaptam, és sokat beszélgettünk ott, de később a Princetoni Egyetemen, az Egyesült Államokban szinte kivétel nélkül mindig a központi személy, akit ő megemlített, az Rácz tanár úr volt. A Princetoni Egyetemen van most is egy Wigner szoba, és ebben a Wigner szobában, amikor ezt utoljára láttam egy jó pár éve, egyáltalán egy fénykép volt a falon, Rácz tanár úrnak a fényképe. Rácz tanár úr azon kívül, hogy kiváló matematika tanár volt, nagyon jó emberismerő is. Felismerte a tehetségeket. Hát nem véletlen, hogy az ő kezei között került ki Wigner Jenő, Neumann János is, és Harsányi János is.
Ki kaphatja meg a Rácz tanár úrról elnevezett díjat?
Hát ez egy életműdíj, tehát mi azt várjuk, hogy legalább 8-10 évet tanítson az illető valamelyik gimnáziumban vagy általános iskolában. Ezen kívül ne csak jó tanár legyen, hanem egy példamutató ember is, aki mindenben egy életre is neveli a diákjait. Mindenki tehet javaslatot. Tapasztalatunk az, hogy vagy iskolaigazgatók, vagy pedig volt tanítványok azok, akik gondoskodnak a jelölésről. Október 13-áig lehet begyűjteni a pályázatot. A szakmai egyesületek, tehát a matematikai társulat, a fizikai társulat, a kémiai egyesület, a biológiai társulatok egy előszűrést végeznek, és az alapítvány a természettudományos oktatásért zsűrije az, ami a végső döntést meghozza. 4 terület, a matematika, a fizika, kémia és biológia. 2-2 tanára részesül ebben az elismerésben minden évben. Az átadás egy ünnepélyes eseményen történik, Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Egyébként hadd mondjam, hogy a döntés után én a 8 kitüntetette telefonon fölhívom, és gratulálok nekik. Még nem tapasztaltam, hogy a 8 közül ne lett volna legalább egy, mint a 25 évben, és nem csak hölgyek, férfiak is, aki elsírta magát. A tanárok ezt a díjat a tanári Kossuth díjnak tartják. Maga ez a zsűri, hát aminek az elnökségét kezdett fogva vállalta most már 25 éve, ez rendkívül hálás annak a három cégnek, amelyik az alapítók. Ez a Richter gyógyszergyár, az Ericsson kommunikációs cég és a Graphisoft szoftver vállalat. Ez a három cég azóta is maximálisan partner az együttműködésben. Hát hadd mondjam, hogy eredetileg a díj az 1 millió forinttal indult, most 2,5 milliónál tartunk.
Krúh Norbert akadémikust, az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnökét hallották. Nemrég ünnepeltük az olvasás világnapját. A felmérések szerint az emberek fele nem olvas, mert nincs rá ideje, nincs hozzá türelme, vagy azért, mert nem érti, amit olvas. A digitális zajtól terhes világban sokaknak nehezére esik elcsendesedni és lelassulni az olvasás tempójához, véli a Magyar Olvasástársaság elnöke. Az olvasás szeretete egészen kiskorban alakul ki, és a szülőknek van ebben meghatározó szerepük, mondja Pompor Zoltán. Herceg Zsolt interjúja.
Azt látjuk a kutatásokból, hogy az embereknek a fele olvas, a másik fele nem olvas. Az olvasási szokások nyilvánvalóan átalakultak az elmúlt időszakban. Ugye ez a fele olvas, fele nem olvas, ez a 18 év alatti korosztály esetében is pontosan így van. Ami változott az, hogy korábban a kérdésre, hogy miért nem olvasnak, azt felelték az emberek, mert hogy nincs idejük. Mostanában azt felelik, hogy nem szeretnek olvasni. És én azt gondolom, hogy ez az, ami egy figyelmeztető dolog lehet, hogy az olvasás nem csak idő nem jut, hanem egyre kevésbé fordulnak az emberek a könyvek felé, mint olyan szórakozási forma felé, ami az életüknek a része, mert itt a szépirodalom olvasásról van szó. A szépirodalom olvasás az egy hasznos és jó és szórakoztató időtöltés lehet.
Miért nem szeretnek olvasni az emberek? Persze én is tudok erre válaszokat, sokan azt mondják, hogy nincs már hozzá türelmük.
A türelem a mai világban az egy fontos tényező, és még egy másik szempontot is hozzátennék, ez a fókuszáltság vagy az elcsendesülés. Tehát egy digitális zajokkal körülvett világban próbálunk meg lecsendesedni, lelassulni az olvasás tempójához, és ez egyre nehezebben megy. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az első 20 oldalt, hogyha sikerül elolvasni, akkor utána behúz minket a könyv, de mostanában azért az első 20 oldal is nehezen van meg. Tehát, hogy ez az egyik ilyen akadályozó tényező, a türelemnek a hiánya, az időhiánya, és az, hogy most szeret valaki olvasni, vagy nem, az nagyon korán kezdődik. És a könyv olvasásának a szeretete az a legkisebb korban alakulhat ki, és ezt leginkább úgy válhat élővé a dolog, hogyha a szülők is szeretnek olvasni, vagy szívesen mesélnek, olvasnak a gyerekeknek. Én a Magyar Olvasástársaságnak van is egy ilyen jelmondatunk, hogy minden gyereknek jár 15 perc olvasás naponta, és ez sajnos azt látjuk a felmérésekből, kutatásokból, visszajelzésekből, hogy ez nincsen meg.
Csak csendesen kérdezem, hogy legalább részben az nem lehet az oka annak, hogy az emberek nem szeretnek olvasni, hogy nem jókat írnak nekik? Nem olyanokat, amiből tudnak épülni, szépülni, amiről úgy érzik, hogy a saját korukról, a saját nyelvezetükben, a saját problémáikról szól?
Nem feltétlenül. Tehát nagyon sok regény jelenik meg, nagyon sok olyan szöveg jelenik meg, a legkisebbektől kezdve egészen a felnőtt olvasóknak szóló szépirodalomig, ami reflektál a mai valóságra, ami olyan kérdéseket jár körül, ami érdekes lehet a mai olvasó számára. És én egy picit fordítanék ezen a kérdésem, azt, hogy nem ismerjük azt, hogy mik jelentek meg. És ez megint időkérdése. Tehát amikor mi nem veszük a fáradtságot arra, hogy utána járjunk dolgoknak, vagy megkeressük, vagy könyvajánlókat nézzünk, az inkább azért van, mert egy olyan buborékban vagyunk, ami nem ajánl nekünk könyveket. Ha csak a videókat pörgetjük a telefonon, akkor nyilván egy idő után a mesterséges intelligencia által generált algoritmus is ilyen témákat fog feldobni. Tehát lehet, hogy ennek egy jó ellenszere lehet az, hogy feliratkozni olyan könyves videókra, vagy olyan oldalakra, amelyek könyveket ajánlanak, és egyből kitárul a világ, a könyveknek a világa és a témáknak a világa is.
A fiatalokat gyakran éri az a vád, hogy nem írnak, nem beszélgetnek, nem olvasnak. A statisztikák szerint azonban mind a hármat sokkal többször csinálják, mint a szüleik, csak az interneten. Erről a korábbi korosztályok pedig azt gondolják, hogy jó, de hát az értéktelen. Itt azért ez egy generációs különbség is, ugye?
Mindenképpen nem volt még olyan korszak a történelemnek, ahol ennyit írtak, vagy olvastak volna az emberek, de itt nagyon fontos az olvasás, írásnak az információ közlő átadó részét és a szépirodalmi részét különvenni. Egész más hatása van. A szépirodalommal kapcsolatban szokták mondani, hogy aki szépirodalmat olvas, az nem csak a szókincse lesz gazdagabb, nem csak a világról szerzett ismeretei gazdagodnak, hanem empatikusabbá is válik. És ez egy nagyon fontos szociális tényező. Na hát mi kommunikálhatunk nagyon sokat írásban, cseten keresztül a másikkal, hogyha ennek a másik lába, a szépirodalmi lába kimarad, akkor ezek a kommunikációk is nagyon sokszor inkább rólunk fognak szólni, mint a másikról vagy a másiknak a megértéséről, és ezt a mindennapi életben is tapasztaljuk.
Küzdeni kell azzal a jelenséggel, hogy az emberek a hasznot keresik az olvasásban?
Nem gondolom, ki a hasznot keresi, az nem az olvasásba fog menekülni szerintem. Tehát az olvasás mindenféleképpen erőfeszítést igényel, és hogyha valaki hasznot szeretne ebből, annak nagyon nagy energiát kell ebbe beletennie. Tehát azt mondjuk, hogy most már a mesterséges intelligencia segít minket abban, hogy elolvas helyettünk szövegeket, összefoglalja ezeket, és ez valóban így van, csak arról nem veszünk tudomást, hogy ezeket a szövegeket, amiket összefoglal, ezeket is el kell olvasnunk nekünk is, hogy ez egy releváns információvá váljon. És ugyanúgy, amikor kérdéseket intézünk, akár egy kereső kérdést fogalmazunk meg, akár egy promptot írunk a mesterséges intelligenciának, itt szövegalkotásról van szó. Hogyha ezek az alapkészségek, a szövegértés és a szövegalkotásnak az alapkészsége az nem alakul ki, hogy ezt nem tanuljuk meg alsó tagozaton, nem gyakoroljuk felső tagozaton, akkor nagyon kevés hasznot tudunk az olvasásból kibaszírozni.
Összességében, ha nézzük az olvasás népszerűségét, folyamatosan romlik a helyzet?
Azért az látható, hogy vannak kampányok, amelyekben igyekeznek felhívni mind a civil szervezetek, mind pedig a kiadók az olvasás fontosságára a figyelmet, és ez azt is mutatja, hogy központi dolog továbbra is az, hogy olvassunk. Egy olyan világban élünk, ahol minden ötödik ember komoly olvasási problémával küzd. Hát nagyon sok oka vagy összetevője lehet annak, hogy miért nem olvasnak az emberek. Itt volt szó arról már korábban, hogy azért, mert nem szeretnek olvasni, de nagyon sokszor az akadályozza meg őket, hogy olvassanak, hogy nem értik azt, amit olvasnak, vagy nehézségük van abban, hogy elolvassanak szöveget, vagy magában a dekódolásban. Hát, hogy ennek nagyon sok összetevője lehet, de ma európai szinten is azt látjuk, hogy minden ötödik ember valamiféle olvasási problémával a küzd, és erre nagyon fontos lenne odafigyelni, felhívni a figyelmet, és célzott beavatkozásokat akár oktatási rendszerben, akár pedig olyan olvasás motivációs programokkal tenni, amik segítik visszahozni az olvasásnak az élményét.
A Magyar Olvasástársaság elnökét, Pompor Zoltánt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy október 1-től a 3 gyerekes anyáknak nem kell esziát fizetniük a munkajövedelem után.
Függetlenül attól, hogy még kiskorúak a gyermekeik, vagy már nagyobbak, és addig vehetik ezt igénybe, amíg nyugdíjba nem vonulnak.
Új szenzoros online kérdőívet fejlesztett ki a Gyermekút Módszertani Központ.
Szenzoros feldolgozási problémákat vagy zavarokat nagyon jól tudja beazonosítani, ez szenzoros és mozgásos élmények kérdőívének nevezzük.
Október 13-áig lehet jelölni matematika, fizika, kémia vagy biológia szakos tanárokat a Rácz tanár úr díjra.
Ne csak jó tanár legyen, hanem egy példamutató ember is, aki mindenben egy életre is neveli a diákjait.
A felmérések szerint az emberek fele nem olvas, mert nincs rá ideje, nincs hozzá türelme, vagy azért, mert nem érti, amit olvas.
Ugye ez a fele olvas, fele nem olvas, ez a 18 év alatti korosztály esetében is pontosan így van.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.